Úr Jézus Krisztus Szent nevében jövünk elé. Hálával állunk előtted, Atyám. Dicsérünk téged a szívünkből. Köszönjük, Uram, köszönjük a te szeretetedet, köszönjük a jelenlétedet. Köszönjük a kegyelmedet, köszönjük az irgalmadat, amit kiárasztottál ránk a Krisztusban. Köszönjük, drága mennyei Atyám, hogy a tiéd vagyunk, hogy a szent jelenlétedben állhatunk. Hogy szeretett gyermekeid vagyunk. Hálásak vagyunk, Uram, hálásak vagyunk, és köszönjük, hogy te tanítasz bennünket a mai napon is. Hogy megnyitod előttünk az ige ajtaját, hogy azt nekünk megértés kijelentést. Köszönjük neked, drága mennyei Atyám. Köszönjük, hogy formálod a szívünket, hogy elváltoztatsz bennünket a drága Jézus hasonlatosságára. A te igéd által és a szellemnek az ereje által. Köszönjük neked, drága mennyei Atyám. Mindazt, amit a mai napon elvégzel bennünk, amit a mai napon elvégzel általunk. Hálásak vagyunk, Uram, hálásak vagyunk, és minden dicsőséget neked adunk. Köszönjük a gyógyulásokat, köszönjük az ajándékaidat. Köszönjük, Uram, az igédet. Köszönjük a drága Jézus szent nevét. Köszönjük, Uram, minden dicsőséget neked adunk ezen az alkalmon. Minden dicsőséget neked adunk az életünk minden napján, az életünknek minden pillanatában. Köszönjük, Uram, hogy tart még a kegyelem, hogy nyitva van még az ajtó. Köszönjük, Uram, ezt a hosszú tűrést, amivel vagy az elveszettek felé. Hogy hozzád térhessenek, hogy befogadhassák az Úr Jézus Krisztus. Uram, használj bennünket, hogy növekedjen a te királyságod. Használj bennünket, áradjon ki rólunk, rajtunk keresztül, Uram, a te szereteted, a te igéd, a te igazságod, a Szent Szellemnek a drága ereje. Uram, érintsd meg az életeket, érintsd meg a szíveket, hogy hozzátérjenek, hogy téged befogadjanak, hogy üdvözüljenek. Köszönjük, drága Jézus, hogy téged szolgálhatunk, hogy benned élhetünk, hogy veled járhatunk, hogy te vagy az életünk, te vagy a forrásunk, te vagy az áldásunk, te vagy a kezdet és a vég, te vagy az alfa és az omega, te vagy a minden, te vagy a teljesség. Te vagy számunkra a vagyok. Te vagy a minden. Köszönjük, drága Jézus. Áldunk és dicsérünk téged. Minden dicsőséget neked adunk, Uram. Mi Jézus Krisztus hatalmas nevében dicsérünk téged, dicsérünk Atyám. Dicsérünk téged, drága Jézus. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy vezetsz bennünket. Hogy szóltad hozzánk az igét, és szólsz a szívünkhöz. És tanítasz bennünket a mai napon is. Köszönjük, Uram. Dicsérünk és áldunk téged. Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Amen. Dicsérünk téged, Uram. Amen. Dicsőség. Minden dicsőség a tiéd, Uram. Halleluja. Dicsérjük az Urat. Amen. Nagyon nagy az ő szeretete, nagyon nagy az ő kegyelme. És örvendezik felettünk. És mi is örvendezünk, hogy az övéi lehetünk. Örvendezünk, hogy vele lehetünk közösségben. Néhányan meghatódtatok, könnyeket látok. Az Úrnak nagyon nagy a szeretete, és ez megérint bennünket. És ez nagyon jó tesz a mi szívünknek. Tudnod kell róla, hogy Isten mennyire szeret téged. Nincsen neki mértéke. Valakinek van egy olyan fájdalom, az a vállából indul, és erre lefelé is az izmokba. Tiéd? Dicsőség az Úrnak, köszönjük szépen, és elfogadjuk hittel és hálával. Köszönjük, hogy drága Jézus elvitte a kereszten ezt a fájdalmat. Ez egy feszülés, lehúzódó fájdalom a vállakból, és ilyen hasogató érzéssel jár, ilyen szúró, feszítő. Úgyhogy elfogadjuk, és akkor nekem már itt sokkal könnyebb lesz. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak. Fejfájásra is van, akinek így a homloka. Az meg a tiéd? Jézus Krisztus szent nevében ezek a fájdalmak fölkelnek, és elmennek. Az Úr Jézus elvitte ezeket a fájdalmakat is. Gyógyulást hozott nekünk. Amen. Hangosítani tudunk magamon. Csak szólni kell, és már is hangosabb vagyok. Dicsőség az Úrnak. Picit azért voltam halkabb, mert figyeltem arra, hogy hol van ajándék, de Jézus Krisztus tőlem függetlenül is el tudja ezt végezni, ő nincsen emberhez kötve. Ez egyetlen egy dologhoz van kötve, ahhoz, amit ő 2000 évvel ezelőtt elvégzett a kereszten. Amen. És ahhoz, hogy mi ebben hiszünk, és hisszük az írást. Hisszük, amit az igen mond a Jézus Krisztusról, hisszük, hogy azok a mi bűneink voltak, és a mi betegségeink voltak. És a mi bűneinknek a büntetése, ha azok a mi betegségeink voltak, és azt ő elvitte, akkor bizony a hitünk ott van abban, hogy Jézus Krisztus megszerezte a mi gyógyulásunkat, és ezért vannak ezek a gyógyulások jelen, a Szent Szellem osztogatja ezeket, mert hitet talált. Amen. Hitet talált, dicsőség Istennek. Miről lesz ma szó, ugye? Sok mindenről majd az Úr Jézus Krisztus tudja, azért imádkoztunk, hogy az Úr tanítson bennünket, azért imádkoztunk, hogy a Szent Szellem szóljon hozzánk, hogy formáljon bennünket. Amen. Hányan akarjuk ezt? Dicsőség Istennek. Látom, néhányan egy kézzel, néhányan két kézzel, néhányan kézzel lábbal. Attól függ, hogy te mennyire akarod. Hogyha te nagyon akarod, akkor az Úr Jézus Krisztus hatalmas munkát tud elvégezni benned. Hogyha úgy vagy, hogy hát, akkor kb. Így ekkora lesz a dolog. Legyen benned nagyon nagy elvárás, és ne felejtsd, hogy minden lehetséges. Amen. Minden lehetséges. Az egy szempillantás, hogy az Úr elvégezzen bármit, hogyha a te hited ott van benne, és ő rátekintesz, és teljesen nyitott szívvel vagy. Ne állítsunk korlátokat. Mi az a korlát? Hát nem is tudom. Hát szeretném, de nem vagyok benne biztos. Legyél benne biztos, hogy Jézus Krisztusban nem fogsz csalódni. Amen. Na szóval miről lesz szó? Hát majd hamarosan kiderül, az Úrra bízzuk. De van néhány olyan gondolat, olyan dolog, amire időnként vissza kell térni. A keresztényeket is nagyon megoszta ez a dolog, hogy igazán a Jézus Krisztusban mi kaptunk egy győzelmet, valóságos győzelmet kaptunk-e, valóságos gyógyulást kaptunk-e mi a Jézus Krisztusban, és aztán vannak, akik hiszik ezt, hogy a Krisztusban teljes megváltásunk van, teljes és tökéletes megváltásunk van. Tehát Jézus Krisztus nem egy részmunkaidős volt. Jézus Krisztusban van a teljesség, az Atyának a teljessége, és Jézus Krisztus a teljes megváltásunkat elvégezte. Amen. Az igaz, ugye az igen azt mondja, hogy testünk nincs még megváltva, igaz? A megdicsőült test az még odébb van, viszont ennek a gyógyulásnak, ennek a testnek is megvan a megoldása, mert Jézus Krisztus gyógyította a betegeket. Amen. De a megváltásunk ilyen értelemben teljes és tökéletes, hogy teljes életedet lefedi. Amen. A teljes életedet lefedi, és az életed minden területére vonatkozóan oda mehetsz Istenhez, és ahol nincsenek rendben a dolgok, ahol nem úgy működnek a dolgok, ott bizony az Úr keze hatalmasan meg tud mozdulni. Amen. Én azt hiszem, ugye, hogy a teljes életünk rászorul erre. Nem véletlenül mondja az ige magunkról, hogy újjá lett minden. Amen. Ímé újjá lett minden, a régiek elmúltak. Amen. És ahogyan te újjá leszel, és ahogyan te ebben az életben elkezdesz járni, és te elhiszed, hogy Krisztus megváltottja vagy, és elhiszed azt, hogy neked hatalmad van ő benne, elhiszed azt, hogy az ő nevére minden térd meghajol, ebből fakadóan, aki új ember te lettél, aki ebben az igazságban jár, az életedre is ki fognak áradni az új dolgok. Amen. Aztán vannak azok, akik nem így gondolkodnak, azért mondtam, hogy ez a mai napig is megoszlik. Vannak, akik azt mondják, hogy ez nem egy valóságos hatalom, ezek nem valóságos gyógyulások, mert Istennek igenis akarata az, hogy szenvedjünk. Igenis Istennek akarata az, hogy különböző nehézségek nyomorítsanak bennünket. Én azt hiszem, hogy Isten igényénél fogunk maradni ezekben a dolgokban, és miért beszélünk erről? Azért kell erről beszélni, mert hogyha nem stabilan áll a hited, ugye Jézus azt mondja, hogyha nem kősziklára van építve a házad, bármelyik területen, akkor jön egy kis szél, jön egy kis vihar, és az össze fog dőlni. Tehát, hogyha te hatalomban akarsz járni, te a gyógyulásodat, igenis, hogy meg akarod élni, hogy a testedben birtokolni akarod azt, ha te ezekben az áldásokban akarsz járni, akkor a kősziklára kell, hogy építsd a házadat. Nem lehet úgy, hogyha amikor ezt hallom, hogy igen, elmondok neked erről egy konkrét esetet, időnként fönt vagyok a neten, és mit tudom, valaki felírja azt, hogy győzelmünk van Krisztusban, amen. És odaírja 120 keresztény, hogy amen, dicsőség Istennek. Halleluja. Egy óra múlva, vagy mit tudom én, kicsivel lentebb megyek, és fölírja egy keresztény, hogy jó tesz a szenvedés, mert alázatosak vagyunk. És odaírja ugyanaz a 120 keresztény, amen, dicsőség Istennek. Odaírja ahhoz is, hogy győztes vagyok, és odaírja ahhoz is, hogy egy vesztes vagyok, és szenvednem kell. Most akkor győztes vagyok, és Isten az ő dicsőségében akar engem járatni, vagy Isten azt akarja, hogy hemperegjek a terhek alatt. Akkor miért mondja, hogy minden gondomat úrrá vessük. Amen. Ugye? Nem lehet, hogy hol így fordulok, hol úgy fordulok. A szélkakas az nem Istennek a teremtménye. A szélkakast a bádogos készíti, fölteszik a háztetőre, és akkor ahogy fúj a szél, az úgy forog. Amen. Ez a szélkakas. És mások vagyunk mi. Mi Istennek a teremtményei vagyunk, Istennek a hasonlatosságára vagyunk teremtve, és egyetlen egy szél fújhat bennünket. Az a Szent Szellemnek a szele. És ő mindig az igével megegyezően fog fújni. Amen. És így nem fogunk össze-vissza forogni. Egy dologra fog törekedni, hogy Isten igéjében megalapozzon bennünket, hogy Isten igéjében felépítsen bennünket, hogy a kősziklára építsük a mi házunkat. Amen. És nem fog olyan tanításokat hozni neked, hogy egyik héten azt hitt, hogy igenis mindenre van erőm a Krisztusban, a másik héten meg azt hitt, hogy Isten bizony a különböző nehézségeken keresztül akar téged erőssé tenni és megszilárdítani. Mert Isten az ő igéjével erősít meg és szilárdít meg bennünket. Amen. Persze igen, a hitpróbák erősítik a hitünket. De nem az a célja Istennek, hogy abban benne legyél, hanem mi a célja? Az, hogy győztes legyél, és megerősödve gyere ki minden helyzetből. Istennek mi a célja? Hogy a kemencébe estél, akkor úgy gyere ki onnan, hogy a füst szaga sem járja át a te ruhádat. Amen. És körbenézhessen mindenki, hogy és megszagolhasson, és azt mondja, hogy nincs megégve. Nincs füst szaga. Amen. Tehát nem az a cél, hogy kijövünk, lóg rajtunk minden, füstös, kormos az egész ember, és azt mondjuk, hát te túlélted? Hát figyelj, nagyon ezzel alig-alig túléltem. Nem. Ők hogyan jöttek ki? Teljesen épek voltak, és még a füst szaga se járta át őket. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát el kell magunkat helyezni az ige mellé. Rá az igére. Ugye, amikor egy fiatalember azt mondta a Wigglesworth-nek, hogy ebben a bizonytalan világban mondjon valami biztosat, amit megállhat, sokan olvastátok ezt, és a Wigglesworth megfogta a Bibliáját, letette, valóságosan letette, és azt mondta, hogy fiatalember, ez az, amin megállhat. Amen. Tehát nem forognunk el össze-vissza, és mondja is az ige, hogy mi a felnövekedésünk. Mi a mi felnövekedésünk? Az, amikor a különböző tanítások nem sodornak bennünket már össze-vissza, hanem pontosan tudjuk azt, hogy kik vagyunk mi Krisztusban. Pontosan tudjuk azt, hogy bármilyen helyzetben is vagyok, innen egyetlen egy út van. Az pedig a kifelé és a győzelem útja, ami megdicsőíti Istent. Ugye azt mondja az ige, azt mondja Jézus Krisztus, hogy azért hívott el bennünket, hogy sok gyümölcsöt teremjünk, hogy dicsőséget hozzunk az atyának. Amen. Egyértelmű Isten igéje? A dicsőséges az, amikor te felállsz minden helyzetből, és azt mondod, hogy téged dicsérlek, atyám, és te általad vagyok több, mint győztes. Amen. Ez Isten dicsősége. És erre vagyunk elhivatva. Nem arra, hogy meghátráljunk, nem arra, hogy feladjuk, és nem arra, hogy egyik héten így higgyünk, másik héten úgy higgyünk. Az írás sincsen megváltoztatva hétről hétre. Amikor Isten ezt kimondta, az azóta úgy van, és örökre így marad. Mert azt mondja, hogy örökké megmarad a te beszéded a mennyben, ez soha nem fog megváltozni. Dicsőség Istennek. És ez a nagyon jó dolog, hogy egy nagyon stabil alapunk van. Egy nagyon-nagyon stabil alapunk van. Bármikor, bármilyen helyzetbe kerülhetünk. Amen. Van mire megállni. Tehát azt kell eldöntenünk, hogy hova tartozunk. Isten valójában mire hívott el bennünket. Betegen szenvedjünk, és nyomorúságokon keresztül akar bennünket formálni, vagy pedig az ő győzelmében akar bennünket járatni. Bár akadályokkal lesz az út, ugye, akadályokkal, de ezeken az akadályokon győztesen tudunk-e átmenni? Ugye, ez itt a kérdés, hogy Isten mit mond nekünk, mit tervezett a számunkra? Jót, igaz? Jót, dicsőség Istennek. Menjünk csak el az 1 Tesszalonika 2.12-re, és innen olvassuk. Azt mondja az ige, kértük, hogy Isten tetszésére éljetek, aki a királyságába és dicsőségébe hív titeket. Amen. Hová? A királyságába és a dicsőségébe. Azért is mindig hálát adunk Istennek, hogy befogadtátok az üzenetét, amelyet átadtunk nektek. Nem úgy fogadtátok, mint a csak emberek beszéde lenne, hanem úgy, mint Isten szava. Mint ahogy valóban az is, Isten beszéde pedig hatékonyan működik bennetek, akik hisztek benne. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy már én, hogyha felolvasom az igét, ne arra gondolj, hogy ez az én szavam. Ez Istennek a szava, ami hatékonyan működik bennetek. Amen. Hatékonyan működik bennünk, dicsőség Istennek. Azt mondja tovább a 14-es testvéreim, ti is sorstársaivá lettetek Isten Júdeában élő Krisztusban hívő gyülekezeteinek, ti is ugyanúgy szenvedtetek a saját honfitársaitoktól, mint ahogy ők a hitetlen júdeaiaktól. Majd ezt itt megjegyezzük. Tehát hova hívott el bennünket? Az ő királyságába, az ő dicsőségébe hívott el bennünket. Amen. Ugye, hogyha egy pillanatra, ugye itt szó volt arról, hogy szenvedés. Ugye, hogy azt mondja, hogy ti is szenvedtetek. Ha megfigyeltétek, azt mondja, hogy úgy szenvedtet, még egyszer megnézzük, tehát szenvedtetek a saját honfitársaitoktól, mint ahogyan ők a hitetlen júdeaiaktól. A júdeai gyülekezetnek mi volt a baja, mi volt a szenvedése? Felének tüdőgyulladása volt, felének meg vakbélgyulladása, felének meg nem is tudom milyen, ugye? Nem? Mitől szenvedtek? A körülöttük levő hitetlenektől, az ellenük folyó támadásoktól. Amen. Mitől szenvedtek Tesszalonikába? Ugyanettől, azt mondja Pál, ugyanúgy szenvedtek, mint azok. Azoktól, akik körülvesznek, akik csúfolódnak, akik bántanak, piszkálnak benneteket a hitetekért. Amen. Megnéztük már nagyon sokszor, és most nem megyünk el oda, ismét is újra, megnéztük a Pál tövisét. Pál mitől szenvedett? Megszúrta egy nagy tövis. Ekkora. Nem. Nem, ez tréfa volt. Nem. Megnéztük, és nagyon pontosan megnéztük, és visszamentünk az Ószövetségig emberek, akik akadályozták, akik ellenálltak, akik kötekedtek, és nem engedték, hogy a Krisztus munkáját végezze. Amen. Persze ez őt nem tudta fenntartani, megakadályozni, mert az Úr vele, akkor kicsoda ellene. Bár megkövezték, de lábra állt és hirdette a Jézus Krisztus igéjét. Bár többször hajótörés szenvedett, de kikeveredett és ment és hirdette a Jézus Krisztus igéjét. Bár nagyon sokszor megverték, megkorbácsolták, de felállt és ment és hirdette Isten igéjét. Amen. Miért értünk ide ki egy pillanatra? Mert itt is megemlíti a szenvedést. De ha megnézed az igében, mindenütt az van a szenvedéssel kapcsolatban, amit emberek okoznak ilyen módon, tehát ellenállnak, kicsúfolnak. Hová mész? Te gyülekezetbe? Jaj, régen még egészen úgy ismertenek, olyan normális ember voltál már meg gyülekezetben, ez mi történt veled? Ez már tényleg valami probléma van veled. Ugye? Azt mondják neked, hogy mit csinálsz, imádkozol? Hát mit gondolsz, hogy ki hallgatja azt meg? Ugye? Azt mondják neked, és csúfolódnak. Azt mondják neked, hogy mondod valakinek, meggyógyultam, dicsőség Istennek, és azt mondja, hogy na, pedig ideje lenne, hogy most menj el az orvoshoz, a pszichiáterhez. Tehát csúfolódnak, kötekednek, és ezek bizony az embernek fájdalmat okoznak. És ezekről a szenvedésekről beszél az ige. Azért néztük meg, most megint egy-két ige helyet, nem egyszer megnéztünk már, hogy ez legyen tiszta dolog. Sehol nem azt láttad, hogy ez a betegség lenne, hanem ilyen ellenséges emberek. Ugye amikor a Péternek az anyósa beteg volt, és a Jézus Krisztus nem azt mondta neki, hogy lázas vagy. Na, még egy pár napig is az jót fog neked tenni. Hanem megillette, és az azonnal meggyógyult. Mi Istennek az akarata? Az, hogy szenvedjünk, vagy az, hogy egészségesek legyünk, és az ő királyságába és az ő dicsőségébe hívott el bennünket. Amen. Menjünk csak a Máté 12:28-ra. Az ő királyságáról nézzünk egy-két igét azért. Ha viszont én Isten szellemével űzöm ki a gonosz szellemeket, akkor nyilvánvaló, hogy Isten királysága megérkezett hozzátok. Gondoljátok meg, ha valaki be akar törni egy erős ember házába, hogy kirabolja, akkor előbb meg kell kötöznie őt, csak azután foszthatja ki a házát. Amen. Jézus Krisztus ugye ott állt, és gyógyította a betegeket, és szabadította a foglyokat. És azt mondja, hogy elérkezett hozzátok Istennek a királysága. Amen. Ez egy győztes királyság. Mondhatjuk? Ez egy győztes királyság. Emberek tömegei vették őt körül, különböző problémákkal, betegségtől kezdve mindenfélével, és azt mondhatjuk, hogy ez egy győztes királyság. Tehát a betegek meggyógyultak, a foglyok szabadok lettek, az életek megváltoztak. Ugye a bűnösök, az utcalányok egyszerűen odafordultak Jézushoz, és elkezdték Jézust szívből követni. Amen. Ez egy győztes királyság? Amen. Legyőzte, ugye itt el is mondja Jézus Krisztus, hogy addig nem rabolhatja ki az erősnek a házát, amíg meg nem kötözi. Jézus egy győztes királyságot hozott. Amen. És mi volt a célja? Az, hogy szabadok legyenek. Az, hogy megváltoztasson az életük. Az, hogy ő vele járhassanak. Amen. Dicsőség Istennek. Ez a királyság, ez ma is ugyanaz? Amen. Ez egy győztes királyság. Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz? Amen. Dicsőség Istennek. Az ő királysága tegnap, ma is mindörökké ugyanaz? Csak sokkal nagyobb lett azóta. Amen. De ugyanaz a győztes királyság. Ugyanaz a győztes királyság, ahol Istennek a királyság és a jelenléte ott van, ott szabadultak a foglyok, ott gyógyultak a betegek, ott megváltoztak az életek. Ez Isten királysága? Amen. Ahol nem szabadulnak és nem gyógyulnak, akkor ott valószínű, hogy ott nem Isten királysága van. De Isten királysága egy győztes királyság. És mit olvastunk? Hova hív bennünket? Az ő győztes királyságába és az ő dicsőségébe. Amen. Nagyon jól megtudjuk az igéből azt, hogy Isten milyen életre hív bennünket. Arra, hogy a nyomorúságainkban tengődve valahogyan formáljon bennünket, vagy pedig ebbe a győztes királyságba, ahol maga Isten élete megváltoztat bennünket. Nem a nyomorúság, hanem az ő élete. Amikor Jézushoz közel mentek, és az ő élete, ahogyan megérintette őket, egy pillantás alatt megváltoztak. Egy pillanat alatt változtak meg. Amen. Nem a nyomorúság változtatta meg őket. Nyomorúságban voltak, azért jött Jézus. Nyomorúságban voltak, és betegek voltak, és mindenféle betegség terha alatt voltak. Amen. Voltak, akiket nyosszonyákon vittek oda, elég nyomorultak voltak. Azért jött Jézus, hogy ebből kiemelje őket. Ha ő nem változik, ha az ő királysága nem változik, csak növekszik, de ugyanaz az erőteljes királyság, akkor Istennek most se az az akarata, hogy a nyomorúság edze meg az embereket is formálja, hanem az ő élete, az ő bennünk levő élete. Amen. Tudnod kell, hogy az ő királyságába hív. Dicsőség Istennek. Mit szóltok ehhez? Ó, de félszegek vagytok ma. Halleluja! Erre meg semmi. Mi történt veletek? Dicsőség Istennek. Úgy látom, hogy ma nem. Ma nem. Számoljak. 1, 2. Jézus él. Amen. Jól van, majd az Úr összeráz bennünket, meg felráz egy kicsit bennünket. Figyeljétek, én simán 4 óráig egyfolytában fújom neked, hogy az ő győztes királyságában vagy, az ő dicsőségében vagy, és hogy jól lásd, hogy milyen az ő királysága, és milyen az ő királyságában. Éppen, hogy azért jött, hogy kiemelje őket abból az életből, abból a nyomorúságból, és azokból a nehézségekből. És ebbe a dicsőségbe bekerüljenek. Amen. Hogy szabadon élhessenek ő vele. És akkor ott van a hallelujának az ideje. Amen. Majd elérkezünk ehhez a ponthoz is, higgyétek el. Dicsőség Istennek. Tehát hol jártunk? Valahol olvastunk már egy-két igét, ugye? Dicsőség Istennek. Menjünk csak el az 1 Péter 3.14-re is. Hogy még egy igénk legyen arról. Tehát legyen egy biztos képed arról, hogy milyen Isten királysága és az ő dicsősége. És legyen arról képed, hogy mi az, amit a szenvedésről mond Isten igéje. 1 Péter 3.14, ha viszont jót tesztek, és mégis szenvednetek kell, akkor is örüljetek, tehát ne féljetek tőlük, és ne hagyjátok magatokat megijeszteni. Tehát ezek emberek voltak. Ezek emberek voltak, emberek okoztak nekik szenvedést, emberek okoztak a Pálnak szenvedést, emberek okoztak a többi tanítványnak is szenvedést, és a gyülekezeteknek is szenvedést okoztak. Ugye nem igazán akarták elfogadni, ragaszkodtak a hagyományokhoz, volt, ahol másféle istenek voltak, és ez miatt nem akarták elfogadni az igazságot, és ez megnehezítette az ő életüket, hogy Krisztusnak tetsző életet tudjanak élni. Amen. Ennek ellenére ragaszkodtak ehhez, és azt mondja, ugye az ige mind a két helyen azt olvassuk, hogy semmi baj, ettől ti járjatok a Krisztussal. Ezt bizony el kell viselni. Ezt bizony el kell viselni, hogy néha szorongatnak benneteket azért, mert a Krisztuséi vagytok. De mondja az ige azt is, ugye, hogyha emiatt szorongatnak bennünket, akkor az ő szelleme megnyugszik mi rajtunk. Amen. Tehát Isten akkor is azt mondja, hogy az én békességemmel körbeveszlek, és sértetetlen vagy. Amen. Dicsőség az Úrnak. Na menjünk el a Lukács 4.18-ra, és még mindig nézzük meg, hogy Isten királysága milyen is és hogyan is van itt a földön. Lukács 4.18-tól ugye Jézus Krisztus elhozta Isten királyságát, és elkezdte hirdetni, hogy elközelített, és ki is jelentette, hogy ez bizony Isten királysága. Isten erejével, Isten szellemének az erejével gyógyítom az embereket. Mit mond ő a 4.18-tól? Az örökkévaló szelleme van rajtam, mivel felkent engem, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek, elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, a vakoknak pedig szemük megnyílását, hogy megszabadítsam a szenvedőket és elnyomottakat, és hirdessem az örökkévaló kegyelmének idejét. Amen. Tehát mit olvastunk? Ugye azt mondja, hogy az örömhírt. Örömhírt mondjak a szegényeknek. Mondd, hogy örömhír. Mondd, hogy örömhír, bátran. Dicsőség Istennek, az utolsó sort sehogy nem hallom. Örömhír. Amen. Mondd csak bátran, hogy elküldött, hogy szabadulást hirdessek. Szabadulást hozott Jézus. Amen. Örömöt hozott, szabadulást hozott. De ti nem mondjátok, csak én. Én vagyok egyedül ilyen boldog ember a Krisztusban? Vagy ma halljátok ezt először? Tényleg? Miről beszéltem az elmúlt 20 évben? Ha? Semmi? Nem hallottatok még erről, hogy örömhír és szabadulás? Ó, megvan a jövő heti prédikáció. Nem vicceltem. Mondd ki, hogy örömhír. Na végre. Most már hallottad magadtól is. Mondd ki, hogy szabadulást hozott az Úr. Dicsőség Istennek. Ugye azt mondja, hogy azért jött, hogy megszabadítsam a szenvedőket, az elnyomottakat. Miért lőtt? Hogy elnyomottak legyünk és szenvedjünk? Nem. Hogy megszabadítsa az elnyomottakat és a szenvedőket. Jézus ezért jött. Mondd ki, hogy Jézus ezért jött. Hogy megszabadítsa a szenvedőket és elnyomottakat. Amen. Dicsőség Istennek. Legyen benned egy kép. Nagyon sokszor nem így érzed talán magadat az életedben. Lehet, hogy gondok jönnek, lehet, hogy nehézségek, lehet, hogy valami szorít téged. De azzal legyél tisztában, hogy mi Istennek az akarata. Jézus azt mondta, hogy felkent az Atya, és azért jöttem, hogy szabaddá tegyem a szenvedőt, az elnyomottat. Akkor miért prédikálják a mai napon azt, hogy bizony az jó neked, el vagy nyomva és szenvedsz. Ez Istennek tetsző. Jézus Krisztus nagy lázadó volt ezek szerint. Nem, vicceltem. Az Atya akaratát cselekedte. Az Úr szelleme van rajtam. Azért, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat és a szenvedőket. Legyen ez benned tiszta. Legyen ez benned teljesen tiszta, és nagyon stabilan állj meg ezen, hogy Isten akarata mi a számodra, hogy szabad legyél a szenvedéstől, az elnyomástól, hogy örömöd legyen. Amen. Dicsőség Istennek. Ez az ő királysága. Amen. Ez az ő királysága? Meggyőződtetek róla, vagy úgy vagy valahogy, hát mondtál ma valamit, de járjatok utána. Aki nem hiszi, járjon utána. Dicsőség az Úrnak. Tehát bátran higgyél a győzelemben. Bátran higgyél abban, hogy az Úr azért jött, hogy szabad legyél, és ne kelljen szenvedned. Ne legyél beteg, és ne kelljen szenvedned. Amen. Tehát mindenki nagyon szereti idézni, hogy győztes vagyok a Krisztusban, több, mint győztes vagyok a Krisztusban. Amen, dicsőség neked, Uram. Halleluja néked, Uram, több, mint győztes vagyok. De tudod, ezt nem csak idézni kell, ezt meg kell élni. És ezért kell tudnod azt, hogy milyen élet az, amire bennünket elhívott az Úr. Hogy mit jelent az, hogy te Isten királyságába és dicsőségébe vagy elhívva? Azzal a Krisztussal közösségben, és az ő életével a szívedben, aki azt mondta, hogy azért jöttem, hogy örömöt hirdessek, hogy szabadulást hozzak, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat és a szenvedőket. Ebben a királyságban vagy, ő a te királyod, ő a te megváltód, és az ő élete van benned, és az a szellem, akivel a Krisztus erre felkenetett, az a szellem él a te szívedben. Az a szellem, hogy mondtam neked, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz? Amen. Az ő királysága tegnap, ma és mindörökké ugyanaz? Amen. Az a szellem tegnap, ma és mindörökké ugyanaz? Amen. Egyre stabilabb lábakon állunk. Dicsőség az Úrnak. Amen. Tehát Tudnod kell ezt ahhoz, hogy abban a győzelemben tudjál járni. És megint lesz, hogy az nem is, hogy nagyon sokszor elmondom, az nem azt jelenti, hogy nem lesz előtted akadály. Nem azt jelenti, hogy nem jön valami hamis tünet az életedbe. Nem azt jelenti, hogy nem fogsz találkozni ilyen helyzetekkel, hanem azt jelenti, hogy Jézusnak egyértelmű akarata, hogy te ezektől szabad legyél. Szabad legyél a szomorúságtól, az elnyomástól, és ezektől te megszabadulj. Amen. Ez még a kereszt előtt volt, és ott megáll, és ezt elmondja, és megtette az emberekkel. És nekünk egy sokkal jobb szövetségünk van. És a Jézus drága vére értünk folyt. És sokkal jobb ígéreteink vannak, és Jézus bennünk él, és a Szelleme bennünk él. Amen. És megeleveníti a mi haladó testünket, ahogy a Jézus Krisztus feltámasztotta. Amen. Tehát amikor itt felolvassuk a Lukács 4.18-at, ahol Jézus elmondja, hogy miért jöttem, ahhoz képest megnézzük a mi helyzetünket, amikor ő feltámadt és előhozta az ő gyülekezetét, ahová beépít bennünket élő téglákként, akkor nézd meg még azt a különbséget is, pluszt is tett hozzá, hogy te egy új élet vagy. Te egy új szellem vagy, az ő Szelleme van benned, amen. És aki a Krisztus fel tudta támasztani a te testedet is, meg tudja eleveníteni, meg tudja erősíteni, és meg tudja gyógyítani. Mert Jézus nem akarja, hogy szenvedj. Dicsőség Istennek. Na most ez nem így hullik így a nyakunkba, hogy hú, de jó elmondtad ma. Ezt nagyon szeretem hallani. Ezt jó elmondtad, ezt nagyon bírom. Á, de jó, hogy eljöttem. És ez nagyon tetszik nekem. És holnap után történnek dolgok az életedben, és aztán fölhívsz engem, és azt mondod, hogy hé, nem ezt prédikáltad szombaton? Arról volt szó, hogy győzelem, dicsőség Istennek. Igen, de neked ebben részed van. Neked ebben részed van. Nagyon nagy részed van benne. Menjünk csak el az 1 Krónika 11.11-re. Most csak arról beszéltünk, hogy bátran higgy a győzelmedben, és bátran higgy abban, hogy Isten akarata a te számodra a győzelem. Amen. Az, hogy ne szenvedj, és egy új életed legyen ő benne. 1 Krónika 11.11-től olvassuk. Ezek voltak Dávid kiváló vitézei. Az első volt Hakmóni Jesbaal, a különleges csapat kapitánya, aki az egyik csatában a lándzsájával egymaga 800 ellenséges katonát ölt meg. Valószínű, hogy nem úgy történt, hogy így megállt így a csatamezőn, így rákönyökölt a lándzsájára, így valahogy, és akkor nem, ez nem így történt. Csak felvázolom közben, hogy tudjatok követni. Azt mondja tovább, azután Eleázár, Dódó fia, az Ahóni nemzetségéből, az Ahói nemzetségből, aki egyike volt a három legkiválóbb vitéznek, Eleázár Dáviddal együtt volt Efesz-Damminban, ahol filiszteusokkal harcoltak. Volt ott egy árpaföld, az izraeli katonák meghátráltak és elfutottak a filiszteusok elől. De Eleázár az embereivel megállt az árpaföld közepén, megvédte azt, és megverte a filiszteusokat. Így az örökkévaló nagy győzelmet szerzett azon a napon. Amen. Ezt elolvassam a Károli szerint is, az utolsót, a 14-est. De ők megállnának ott annak a darab földnek a közepén, és megtartották azt, és megverték a filiszteusokat, és az Úr megszabadítá őket nagy szabadítással. Igen, az Úr szabadította meg őket nagy szabadítással. Ez az igazság, és mindenhol Isten volt az, aki a szabadulást és a győzelmet adta. Az igében nincsen kivétel, nincsen embertől győzelem, Isten adja nekünk a győzelmet. Amen. Ez igaz, de meg kell azt figyelni itt ebben a történetben, és azért lapoztunk el ide, hogy az igen azt mondja, hogy ők megálltak a helyükön. Az egyik megállt ott azon a helyen, a másik megállt azon az árpaföldön, és ők nem meghátráltak. Nem elszaladtak, nem feladták, nem tétováztak, hogy hát megpróbáljuk aztán, hogyha nyerőre állunk, akkor itt maradunk, hogyha rosszul áll a szénánk, akkor majd jó, elszaladunk, hanem ők megálltak a helyükön. Amen. Tehát Jézus nem a hátukat látta, hogy szaladnak el, hanem Jézus az arcukat látta, hogy szembefordultak az ő ellenségükkel. És Jézus ez mellé tud odaállni. Amen. Azt mondja, hogy ők megálltak és megvédték, tehát ők olyan fajta, olyan vitézei voltak a Dávidnak, akiről pontosan tudta, hogy nem fogják feladni. Hogy amíg lélegzet van bennük, amíg erő van a karjukba, ők addig fogják védeni azt, ami az övék. Amen. Ők addig azt védeni fogják. És És Isten ez mellé tudod állni, amikor te tudod azt, hogy mi a tiéd. Tudod azt, hogy mit mond rólad Isten igéje. Amikor te tudod azt, hogy legyél bármilyen helyzetben, Isten azt mondja, hogy te több, mint győztes vagy én általam. És nem a helyzetedre tekintesz, hanem Istenre tekintesz. És nem hátat fordítasz, és nem elmenekülsz, hanem szembefordulsz azzal a helyzettel. És megfogod a te kardodat, Isten igét, a szellem kardját, és bizony azért mondtam nektek ott a lándzsával, azt mondja, hogy 800 ellenséget leült. Lehet 800 problémád egymás után? Ezek szerint mind a 800-at el lehet intézni? Hát ha így csinálunk, akkor nem biztos. De ha megfogjuk a szellem kardját, megállunk a helyünkön. És azt forgatjuk, és megvédjük, ami a miénk. És ragaszkodunk ahhoz, ami meg van írva. 800 ellenséget félre lehet tenni az útból? Amen. El akart tőled venni valamit az ellenség. Kellett volna neki ez a jó kis árpaföld. Biztos a lovaknak kellett. Ja, azzal, mindegy. Szerintem szeretik az árpát is. Ugye, mindegy, ha már beszabadul, megeszi. Ló, ló. Árpa, árpa, zab, zab. Ennyi. Szóval el akart venni az ellenség ezt a földet. Ugye? És beleállt a közepébe ez a vitéz. És addig forgatta a kardját, amíg csak volt benne erő. És azt mondja az ige, hogy odaállt, és azt mondja az ige, hogy az Úr pedig győzelmet adott neki. Tudod miért? Mert odaállt, és forgatta a kardját, és forgatta a kardját, és nem elfutott, és nem feladta. És Isten azt mondta, hogy ezt szeretem. És ide állok melléd, te forgatod a kardodat, én pedig adom a győzelmet. Amen. Te állj meg a te helyeden, állj meg a te árpaföldeden, forgasd a te kardodat, forgasd Isten igéjét, és Isten pedig győzelmet ad neked. Amen. Tehát ilyenek a vitézek. Ilyenek azok, akik kiállnak oda. És Isten ez mellé tud odaállni, és Isten azt mondja, hogy te megragadtad a kardot, én pedig adom a kezednek a győzelmet. Amen. Dicsőség Istennek. Ezt sokszor hallom azt is, hogy idézik a nagyon sokan a Róma 16:20-at. Azt mondja, hogy a békesség Istene hamarosan összetiporja a sátánt a lábatok alatt. Urunknak Jézusnak kegyelme legyen veletek. Amen. Dicsőség Istennek. Én is nagyon szeretem ezt az igét, ahol azt mondja, hogy összetiporja a sátánt a lábatok alatt. Dicsőség Istennek. Az Úr megteszi. Amen. Halleluja. Összetiporja a sátánt. Hol? A te lábad alatt. A te lábad alatt. Amen. Tehát ugyanakkor viszont nagyon sokan olvassák ezt az igét, és szeretik kimondani. És hisznek abban, hogy Isten segíteni fog, és össze fogja tiporni a sátánt. Ugyanakkor tudom, hogy például nem hisznek a hatalomban. Ez igaz, hogy Isten összetiporja a sátánt. Igaz ez az ige? De a másik fele is igaz, hogy a te lábad alatt tiporja össze? Amen. Bizony ahhoz neked kell rávetni a lábadat, rá kell állnod. Rá kell állnod. És a Jézus nevében képes vagy arra, hogy ráállj. Amen. Rá kell, hogy állj. Kell, hogy legyen hatalmad, mert Jézus azt mondja, hogy az én nevemben skorpiókon és kígyókon tapostok, és semmi nem árthat néktek. Amen. Semmi. Az ellenség minden ereje fölött azt mondja, hatalmat adok néktek. Ha ez nem lenne, kell, hogy legyen, mert Isten azt mondja, hogy a te lábad alatt megrontja a sátánt hamar. Neked kell ráállnod, megint itt van a te részed. A Jézus nevében nem adok neked helyet, és ellenállok neked. És Isten pedig mit csinál? Megrontja azt a te lábad alatt. Amen. Megrontja. Gondolkodjunk ezen egy kicsit, hogy az ördög így felemelje egy kicsit a lábadat, és majd alácsusszan énekelve dalulva, hogy hopp, na taposd meg egy kicsit, ugye? És azt megnézed, jé, tényleg itt van, puha. Tényleg bebújt a talpam alá. Nem fog ő neked önként dalolva a talpad alá menni. Neked használnod kell a Jézus nevét, mert az ő nevére hajol meg minden tért. Ha nem lenne hatalmad, akkor nem tudnád őt a talpad alá kényszeríteni. Az egy valóságos hatalom, amit kaptunk Krisztusban. Nagyon sokan azt mondják, hát nem, nem, az nem egy olyan valóságos hatalom. Hát akkor nem tudom, hogy milyen fajta hatalom van még. Én Isten igéjét csak mint valóságot tudom elképzelni. Nem tudom olyan módon elképzelni, hogy Isten mondott valamit, de azért nem úgy értette. Isten mindig arról beszél, ahogyan azt ő érti. A gond azzal van, hogy mi értjük-e. A gond azzal van. És nekünk kell azt jól érteni. De az ige önmagát adja, nem kell megmagyarázni, mert ha nem valóságos a hatalom, akkor őt nem fogom tudni a lábam alá kényszeríteni. Igaz? Nem fog nekem idejönni, és azt mondja, hogy figyelj, szeretnél egy kicsit örülni? Ha persze. Na, akkor egy kicsit állj a hátamra. Na. Aztán, amikor megunja, azt mondja, na, lehajít magáról, azt megy tovább. Nem. Jézus azt mondta, hogy rajtuk fogunk taposni. Az ő nevében. És az ige egyértelmű, azt mondja, igen, Isten megrontja, de a te lábad alatt. A te lábad alatt. Ahogyan megálltak ők az árpaföldön, te is megállsz a te árpaföldeden, fölpattansz a Jézus Krisztus hatalmas nevében a hátára, és forgatod Isten kardját, és azt mondod, hogy én nem adok semmiféle helyet, nem vagyok a te hatalmad alatt, én Krisztus hatalma alatt vagyok, ő az én életem, Ura, ő az én megváltóm, a gyógyítóm. Amen. Hozzátartozom, az ővé vagyok, el vagyok pecsételve az ő számára. És győztessített engem, és több, mint győztessített engem, és neked is, nekem egymáshoz már semmi közünk. Egyetlen egy közünk van az, hogy mész a talpam alá Jézus nevében. Amen. Elgálsz a te árpaföldeden, és forgatod a te kardodat. Ez a módja. Nem arra kell magunkat rábeszélni, hogy biztos nincs is hatalmunk. Arra kell magunkat rábeszélni, amit Isten mond. Amen. Hogy megrontom a ti lábatok alatt. Arra kell magunkat rábeszélni, azt mondja, hogy az ő királyságába és dicsőségébe hívott el bennünket. Nem a szolgaságba, a királyságba. Amen. Nem az elnyomottságba, a dicsőségbe. Nem a betegségbe, az egészségbe. Nem a kudarcba, a győzelembe. Amen. Erre kell magunkat rábeszélni. Amit ő mond nekünk, dicsőség Istennek. Áldott az ő neve, amen. Jakab 4:7. Adjátok hát oda magatokat Istennek, és engedelmeskedjetek neki, ugyanakkor álljatok ellen a sátánnak, és ő el fog futni tőletek. Pápa, el fog futni tőletek? Engedelmesség, ugye? Azt mondja, hogy engedelmeskedjetek Istennek. Ugye azok a hősök Dávidnak a szolgálatában álltak, igaz? Az ő katonái voltak, és ugye Dávid adott nekik parancsot. Tehát tulajdonképpen ők parancsot kaptak, egy feladatot. Tiéd az árpaföld, azt kell megvédened, te neked oda kell menni, ugye? Ők kaptak egy parancsot, aminek alávetették magukat, aminek engedelmeskedtek. Amen. Azt kell tudni a parancsról és az engedelmességről, hogy amikor az Dávid kiadta nekik, akkor nincsen benne olyan lehetőség, semmilyen sincsen. Ezt tisztázhatjuk, de azért néhány verzió mégis. Nincsen olyan lehetőség, hogy feladom, vagy ameddig van kedvem, addig csinálom. Igaz? Amíg esélyt látok, hogy győzzünk, addig csinálom, aztán eldobom a kardom és elszaladok. Tehát amikor parancsot kaptak ezek a vitézek, és az engedelmesség az azt jelentette, hogy annak alávetették magukat. Amen. És utána abból nem volt hátraarc, hogy még sincs kedvem ehhez a csatához, Dávid. Áldja meg a fene ezt az árpaföldet, inkább megyek hazafelé. Ugye? Nem volt ilyen. Amikor arról beszélünk, hogy engedelmesség és alávetettség, az azt jelentette, hogy amikor kaptak egy parancsot, akkor azt bizony meg kellett csinálni, és nem lehetett meghátrálni, és nem volt megfordulási lehetőség. Amen. Dicsőség Istennek. És tudjátok, ez így igaz ránk is. Amikor nekünk Isten azt mondja, hogy engedelmeskedjünk, és álljunk ellen. Ez pont olyan, mint amikor a Dávid azt mondta, hogy na fiam, te egy nagyon jó vitéz vagy, irány az árpaföld, és megvéded. És mit csinált? Ment és megvédte. Mindegy, hogy hány ezerrel szemben, úgy védte, hogy Isten odaállt és azt mondta, hogy fiam, te vagy a győztes. Büszke vagyok rád. Neked adom a győzelmet. Szeretem, amikor nem meghátrál valaki. Amen. Tehát ugyanez van velünk is, amikor azt mondjuk, hogy engedelmeskedjünk Istennek, és álljunk ellen az ördögnek. Ilyenkor, amikor azt mondjuk, hogy engedelmes vagyok, ugye, akkor azt jelenti, hogy bizony ellen kell állnom. Az azt jelenti bizony, hogy meg kell állnom az én árpa földemen. És ha 800 ellenség jön, akkor is megállok Isten igéjén, mert az fentebb való lesz, mint bármilyen ellenség, mint bármilyen körülmény. Ha 1800 ellenség jön, akkor is megállok Isten igéjén, és akkor is az én kardomat fogom, ami az ő beszéde, és akkor is ahhoz ragaszkodom, amit ő mondott. Amen. Ez egy vitéznek a dolga, így van? Kapott egy parancsot, Isten azt mondja, engedelmeskedj és állj ellen. Akkor neked nem úgy van, hogy addig vagy az árpaföldeden, amíg kedved van, amíg be nem borul, vagy amíg süt a nap, vagy amíg egy ellenség se jön. Nem is olyan rossz dolog ez az árpaföld őrzés. Elsétik hálsz rajta fütyörészel. Nem akarok most fütyörészni. Elnézelőd. Jó dolog ez az árpaföld őrzés, ugye? Sőt, ha lógni akarsz, felállítasz a sarkánba egy madárijesztőt, és még szundikálsz is egyet. Jó dolog ez az árpaföld őrzés. Az árpaföldet akkor is meg kellett őrizni, amikor több száz ellenség jött. Amen. Mi a helyzet felünk? Hát, amíg tiszta a levegő, meg süt a nap, addig jól megőrizzük az árpaföldet. Ugye? Biztos, hogy engedelmesek vagyunk. Mindig. Igaz? Biztos, hogy ellenállunk? Lehet azt gondolod, hogy hát igen. Hát, rajta vagyok. Hányszor dobjuk el a kardunkat, amikor nem arról beszélünk, amit Isten igéje mond a helyzetünkről? Én most megmutatom neked, hogy nem mindig vagyunk engedelmesek, és nem mindig állunk ellen. Tudod, amikor arról beszélünk, hogy mi lesz velem holnap? Amikor arról beszélünk, hogy hogyan lesz cipőm, vagy hogyan lesz ruhám, vagy mi lesz velem, vagy hogyan lesz munkám, vagy bármi. Tehát amikor nem Isten igényéről szólsz, akkor tudod, hogy eldobtad a kardodat? Oda az árpaföld. Júj! Ugye ők a kezükben tartották, és egyfolytában forgatták az ő kardjukat. Ellenálltak, engedelmeskedtek, így volt? Kaptak egy parancsot, engedelmeskedtek, ellenálltak, és azt mondja az ige, hogy és az Úr győzelmet adott nekik. Mi nagyon sokszor, és a keresztények így vannak ezzel, hogy nagyon sokszor szeretnék csak a harmadik lépést, ami az volt, hogy elfut tőletek. Ezt már jobb hallani, ugye? Sokkal jobb hallani, mint amikor eldobjuk a kardunkat, és akkor nem is úgy viselkedünk, mint hogyha Isten így lennénk, igaz? Pedig Jézus azt mondja, hogy ezek felől a dolgok felől a hitetlenek aggodalmaskodnak. Mert nektek jól tudja a mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, igaz? És bizony sokszor úgy viselkedünk, mint a hitetlenek, kardunkat eldobjuk, és sírva fakadunk. Meg kell állnunk. Meg kell erősödnünk az Úrban. Nem vagyunk hitetlenek. Az Úréi vagyunk. Engedelmesek vagyunk neki. Most arról nem beszélünk, amikor nem. Arról beszélünk, amikor engedelmesek vagyunk. Amikor nem, azt meg kiigazítjuk. Amen. Tehát meg kell állnod a te árpa földeden, és így kell megállnod, és tudnod kell, hogy te egy győztes királyságnak vagy a vitéze. És kaptál fegyvert. Meg kell fognod azt a kardot. Most nem akarok, de tudjátok, én belőlem kijön az ilyesmi, hogy most nem akarom azt mondani, hogy az árpaföldön nem a madárijesztő vagy te. Te tévedésben vagy. Te Istennek az embere vagy a madár, az árpaföldön. Oké? Okay? Szeretném, hogyha tisztán látnád, hogy ki vagy te. Azért mondom, hogy amikor nem csúfolódni akarok félre, ne is, de ezt meg fogod jegyezni, hogy a madárijesztő az nem te vagy. Te Isten hasonlatossága vagy. Te az vagy, akinél ott van Isten kardja. De ragad meg, ne dobd el, ragad meg. Állj meg a problémáddal szemben, és forgasd azt a kardot. És azt mondja, hogy Isten győzelmet adott nekik. Ugye azt mondja a harmadik lépés, hogy és elfut tőletek. Dicsőség Istennek. Tehát engedelmeskedj Istennek. Amen. Hányan akarunk engedelmeskedni Istennek? Jó? Akkor mit mondott Isten, minek engedelmeskedjünk? Azt mondja, hogy állj ellen. Hú, de kár volt jelentkezni, ugye? Engedelmeskedj Istennek, ő azt mondja, hogy állj ellen. Állj ellen, dicsőség és hála neki. Ha nem állsz ellen, akkor nem tudom, tudsz-e rólad, akkor nem vagy engedelmes olyankor Istennek. Gyorsan mondtam, ugye? Ha ellenállsz, akkor Istennek engedelmeskedsz. Mert ő mondta, hogy engedelmeskedj Istennek, vesd alá magadat, és állj ellen az ördögnek. Tehát amikor ellenállsz, akkor engedelmes vagy Istennek. Így van? Amen. Amikor viszont nem állsz ellen, akkor ez a fordítottja, olyankor bizony nem engedelmeskedünk Istennek, mert ő mondta, hogy állj ellen, és elfut tőled a te ellenséged. Látod, többféle dolog is van. Egyrészt olyankor nem vagyunk engedelmesek, másodszor bizony olyankor válunk legyőzöttekké. És nem azért, mert Isten legyőzöttségre hívott el bennünket, hanem azért mi eldobtuk a kardunkat, és kétségbe estünk. De erre nincsen semmi okunk. Mi egy erős királyságnak a tagjai vagyunk. És a királyok királya a mi urunk. Tehát nem szabad elhaigálni a fegyvert. Máté 5.39-re elmegyünk egy pillanatra. Mert ez is sokszor problémát okoz a keresztényeknek. Ugye itt arról volt szó idáig, hogy állj ellen. És hogy neked hatalmad van a Krisztusban. Amen. És aztán nagyon sokan ezzel szembe hozzák a Máté 5.39-et, ami arról szól, hogy én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellene a gonosznak. Ugye? Most akkor állj ellen, ugye az előbb azt olvastuk a Jakab 4.7-ben, hogy állj ellen, és elfut tőled itt, meg az van, hogy ne állj ellen. Ugye? Hát akkor most mit csináljak? De el kell olvasni az igét tovább is, és akkor nem lesznek ilyen problémák. Tehát még egyszer, én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordíts felé a másik orcádat is. Fölolvasom a másik fordítás szerint is. Én viszont azt mondom nektek, ne üssetek vissza annak, aki kárt okoz nektek. Ha valaki arcul üt az egyik oldalról, tartsd oda neki a másik arcodat is. Amen. Mi a különbség? Itt ugyanazt a szót használja, hogy de itt emberről van szó. Ott, amikor azt mondja, hogy állj ellen a gonosznak, és elfut tőled, az e világ Istene. És az ő alattvalói. Itt, amikor azt mondja, hogy ne állj ellen a gonosznak, itt az emberről beszél, de nekünk nem az emberrel van a problémánk. Igaz? Tehát itt az emberről beszél, akivel neked nincsen semmi problémád, és ezt nem szabad a kettőt összekeverni. E világ Istenének ellen kell állni. Az ige arról szól, hogy ennek az embernek nem menj neki. Igaz? Tehát megütött jobbról, ne add vissza balról. Nem az emberrel van a problémánk. Ő vele ne foglalkozz, azt mondja Isten, hanem aki mögötte van, azzal viszont annak állj ellen. Ugye? A mögötte álló erővel. Ugye annak kell ellenállnod. Ő felette kaptál hatalmat, őrán kell rávetni a lábadat, és őt fogja Isten a te lábad alatt összetiporni. Amen. Állsz a fején, az árba földet közepén, ugrálsz egy kicsit rajta. Az árpaföldet közepén forgatod a kardodat, Isten igéjét. És Isten pedig győzelmet adott neked. Nekik ott úgy írja, hogy győzelmet ad, magadról pedig tudnod kell a Krisztusban, hogy már több, mint győztes vagy. De bizony meg kell állnod, bizony a talpadat rá kell vetned, bizony a Jézus nevét használnod kell, bizony Isten igéjét forgatnod kell. És így jön a te győzelmed. Dicsőség Istennek. És ugye azt mondta az ige, a Jakab 4.7-ben azt olvastuk, hogy amikor te ezt teszed, akkor az ellenség elfut tőletek. És lehet gondolod, hogy én már tettem ezt, én csináltam, én ellenálltam. Én szóltam az Úr Jézus nevét, én szóltam Isten igét, és futás is lett a vége, mert a végén elszaladtam. Nem jól olvastad az igét. Azt mondja, hogy elfut tőletek, te megállsz a te helyeden, Isten igéjével a szívedben, a szádban, kezedben, jelképesen. Amen. Te megállsz a te helyeden, te árpaföldeden, és az ördög az, aki elfut. Amen. Tehát ő az, aki elfut. Te állsz Isten igéjén, megragadod Isten kardját, és aki fut, az pedig az ördög lesz. Tehát ne keverd ezt össze soha. Te állj meg, és legyél bátor és erős. Róma 2.11. Mert Nincsen Isten előtt személyválogatás. Amen. Tehát nem arról van szó, hogy te rossz keresztény lennél. Érted? Nem arról van szó, hogy te nem érdemled meg. Mondjuk az, hogy a győzelem előjön az életedben, vagy a bármi, amire szükséged van. Mert Istennél nincsen személyválogatás. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy vagy nem állsz meg így Isten igéhez ragaszkodva, a te árpa földeden, nem állsz meg, és nem vagy határozott, vagy lehetséges az, hogy megállsz egy ideig, de aztán amikor úgy érzed, hogy hát már most nagyon rizikós a helyzet, akkor eldobod a kardodat és elszaladsz. Ezek lehetnek. Isten oldaláról nincsen személyválogatás. Nincs úgy, hogy azt mondja Isten a mai napon itt benéz a terembe, és azt mondja, hogy a páros széken ülőknek majd győzelmet adok, a páratlanoknak nem, azok még várjanak a sorukra. Jól ültetek már itt az első sorban, egyet-egyet kihagytatok nektek, ott tovább kicsit minden széken ültök, nem hagytatok ki helyet, tehát vicceltem. Épp arról beszéltem, hogy nincs ilyen. Nincsen nála személyválogatás. Na, egyetlen egy dolgon múlik, hogy hozzunk egy döntést, és így megállunk. Amen. És nem adjuk fel. Nem hajítjuk el azt a kardot, és nem futunk el, és nem hagyjuk veszni a hátunk mögött az árpa földet. Amíg csak tudod, addig forgatod azt a kardot, ne félj, Isten jönni fog. De lehet, hogy feladod, és tudod, van ez a mondás a világban, biztos hallottátok már, ez a veszett fej szenyele. Amikor egy dologról teljesen le lehet mondani, tehát az már esélytelen. Lehet, hogy már nem is használják ezt a mondást, én kiskoromban sokat hallottam, a veszett fej szenyele, és te is úgy ítélsz meg egy helyzetet, hogy na, ebből már úgyse lesz semmi, kész, ennek már lőtek. Van egy jó hírem, menjünk el a kettő királyok 6-2-re. Innen meg elmegyünk a Jordánhoz, jó? Elmentünk a kettő királyok 6-2-re, és olvassa tovább, azt mondja, hogy menjünk a Jordán melletti erdőbe. Menjünk? Menjünk. Menjünk a Jordán melletti erdőbe, vágjunk ki mindannyian egy-egy fát, és a gerendákból építsünk egy nagyobb házat. Jól van, menjetek, mondta Elizeus. Tehát a proféta tanítványok akartak egy házat építeni, és akkor oda mentek Elizeushoz, hogy menjünk, vágjunk ki fákat, és akkor ilyen rönkházat majd építenek, és Elizeus ezt jól van hagyta, hogy jól van, menjetek. Az egyik tanítvány kérte, hogy ő is menjen velük, így hát Elizeus is elment a csoporttal a Jordánhoz. Ott nekiláttak a fakivágásnak. Munka közben azonban az egyik tanítvány fejszéjéről a vas lerepült és a vízbe esett. Jaj, mester, vízbe esett a fejszém! Szoktatok ilyet mondani, hogy jaj, jaj, beleesett, leesett, elesett, oda lett, vége van. Ugye? Ismerős. Nem annyira már. Tudom, hogy ez már csak néha fordul elő. Tehát így, ez is így azonnal, jaj, jaj, mester, vízbe esett a fejszém. Ráadásul pedig csak kölcsön kaptam, még hogy vízbe esett, de ráadásul nem is az övé volt, tehát dupla gáz. Ha a saját fejszéje beleesik, is elég nagy baj, de amikor még ráadásul az másnak a fejszéje, és még majd oda kell állni, és annak is megmondani, hogy hát ne haragudj, de igaz, hogy elvittem a fejszére, de vissza már nem hoztam. Szóval nagyon-nagyon kínos ez a helyzet. Hát jajgatás lett a favágásból, hogy jaj, ez a fejsze már meg beleesett abba a vízbe. És azt mondja tovább a hatostól, Isten emberem megkérdezte, hol merült el a vízben? Amikor a tanítvány megmutatta, Elizeus bedobott oda egy fadarabot, és akkor a fejsze vasból készült feje felbukkant a víz színére, és ott lebegett. Na most láss csodát! Gravitáció ide, meg felhajtó erő oda? Ha. Úgy látszik, a fizikának is lőttek. Ugye? A vízbe mártott testsúlyával is gondok lesznek ezután. Na jól van, menjünk tovább. Tehát fogta magát ez a fejsze a vasból, nem anya le, hát, főleg nem, egyébként az se parafadúgóból készül el ilyen. Tehát fogta magát ez a fejsze, feljött és úszott. Azért néznél te is azt hiszem, így ekkora szemekkel, hogy... Ugye? Azt mondja neki tovább, hetes, hogy ott van, vedd ki, mondta Elizeus, a tanítvány után nyúlt és kivette a fejsze vasát a vízből. Halleluja! Dicsőség az Úrnak. Tehát az Úrral nincsen elveszett dolog. És nem is, hogy a fejszének a nyele, hanem maga a fejsze esett bele a vízbe. Mit szólsz nehez? De ahol Isten ereje, ott van. Ahol Isten hozza a megoldást. Tudod, ott nincsen lehetetlen. Ott még az is előfordul, hogy az a vas feljön. Amen. Úgyhogy ezt a mondást is felejtsd el, hogy lehet, hogy mindenki győztes a Krisztusban, de az én esetem az már veszett fejszennyele. Nem. Nem. Mert Isten képes előhozni azt. Mert Isten képes bármit megváltoztatni. De állj meg a te árpa földeden, és tanuld meg, hogy te rád is szükség van. Tehát nem arra hívattunk el, hogy lefekszünk egy pamlagon, amíg a Jézus Krisztus vissza nem jön, ott heverészünk, és nem, meg kell tanulnunk. Egy új életet kaptunk, és abban járni kell. Amen. Tudom, hogy hallottál a hatalomról már nagyon-nagyon sokat. De kell róla még többet, és kell, hogy ezzel teljes legyen a szíved, ebbe benne kell, hogy járj. Tudnod kell azt, hogy amikor az a fránya fejsze beleesik a vízbe, akkor ne azt mondta is, hogy jaj, mert neked van segítséged. Most nem konkrétan a fejszéről beszélünk, nehogy azt gondolt, hogy miközben van nekem ez a prédikáció, se fejszém, se tavam. Nem ez a lényeg, hanem amikor olyan helyzetek vannak is az életedben, ami teljesen reménytelenséggel töltene el. Bizony akkor is tudod, hogy Jézussal meg tudsz állni. Akkor is tud, hogy ő hoz neked békességet, ő azért jött, hogy örömöd legyen, szabad legyél. Amen. Nem szenvedésre hívott. Dicsőség Istennek. Ugye azt is mondja az ige, hogy nem kellett volna az órámra ránézni, most ebbe teszem a kezemet, jó, és akkor nem látom. Hogy minden a javunkra van. Róma 8:29. Amen. 28. Minden a javunkra van. Amen. Tehát amikor bármilyen helyzetben vagy is, Isten meg tud változtatni dolgokat. De ne azok az emberek legyünk, akik kétségbe esünk, hanem tudd, hogy ki vagy. Te egy győztes királysághoz tartozol. És te magához, a Teremtő Istenhez tartozol. Amen. Tudnod kell róla, és minden a javadra van. Minden a javadra van. Ami akkor nem is úgy néz ki. De ne felejtsd el, hogy Isten ott van. Ő azt mondja, hogy én vagyok. És ha te nem is látsz semmit abból, hogy mi történik, soha ne keseredj el. Ő a vagyok. Amen. Ő a vagyok. Teljesen egyenlőek az esélyeink. Tudjátok, Jézus mindannyiunkért meghalt. Jézusban mindannyian győztesek vagyunk. Jézusban mindannyian megkaptuk a gyógyulásunkat. Ők mindannyiunknak a betegségét felvitte a keresztre. Amen. A bűneinket, a fájdalmainkat, a bűneinknek a büntetését. Amen. Jézus Krisztusban egyikünk se távol levő, mindannyian közelvalókká tétettünk és kegyeltek vagyunk. Nincsen különbség, nincsen személyválogatás. De nekünk kell, és ebből adódnak a különbségek, hogy egyikünk megáll, a másikunk nem áll meg. Isten előtt nincsen különbség, ugyanazt az árat fizette. Ugyanolyan drága árat adott, te érted is, mint én értem, vagy bármelyikünkért. Amen. Ezek jó hírek. Ezek jó hírek. És erősödj meg ezekben. És bármi történik veled, ezeket forgasd. Legyen ott a szívedben, tudd, hogy ki vagy. Tudd, hogy ki vagy, és ne engedd, hogy azok a gondolatok megmérgezik a hitedet, hogy lehet, hogy mégiscsak szenvedni kell. Jézus azért jött. Visszamegyünk. Lukács 4:18-ig. Csak azért megyünk oda-vissza, hogy jól lásd. Meg halld is. Amen. Emlékeztek, hogy megszabadítsa a szenvedőket és az elnyomottakat. Akkor gondolod, hogy ma azt akarja az Úr, hogy szenvedjél és elnyomott legyél? Nem. Nem. Az ő győztes királyságába hívott el. Az ő dicsőségébe hívott el. Örömhír? Ámen. Azt hittem, a végére majd hangosabbak lesznek. De úgy látom, hogy csak én vagyok hangos egyedül. Dicsőség Istennek. Azt hiszem, hogy van miért hálát adni minden napon az Úrnak. Minden napon, minden órában és minden percben. Dicsőség és hála neki. Áldott az ő szent neve. Nem megyünk tovább, mert ha tovább megyünk, akkor lehet, hogy még jövő szombaton is itt leszünk. Úgyhogy nem megyünk tovább. Gondolkodj el ezeken is, és a szívedbe fogad be, és erősödj meg ezekben. Amen. Áldjon az Úr benneteket. Erősödjetek meg ti is az Úrban, és áldottak vagytok ő benne. Amen.